Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége, Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 2020 elnevezésű kiadványa az elmúlt esztendő legfontosabb adatairól, trendjeiről, illetve a koronavírus járvány által leginkább sújtott évről. De mielőtt a kiadvány tartalmáról beszélnénk, a hivatal életében, napi működésében hozott jelentős változást a koronavírus járvány?
Óriási változást hozott, gondolom mindenkinek az életében, hiszen az élet minden aspektusát érintette ez a járvány. Részben a óvintézkedések, a betegség elkerülése, részben aki megbetegedett nyilván ott még inkább, és hát ugye a különböző folyamatoknak az alakulását olyan értelemben is érintette, hogy kvázi lezárt egy csomó folyamatot, bezártak üzemek, bezártak iskolák ugye egy időre, stb. Tehát, hogy mindenkinek az életét nagyon jelentősen érintette. Nagyon sok feszültséggel is zajlott ez a tavalyi év, pont ezért a különböző kényelmetlenségek, kellemetlenségek és félelmek miatt. És hát nyilván ez a hivatal életében is sok változást hozott, a munkatársaink személyes életében és a hivatal működésében, és hát nyilván erre vonatkozik elsősorban a kérdése. A hivatal működésében annyiban okozott nagyon jelentős változást, hogy az adatok iránti igény az hihetetlenül megnövekedett, és ezt tulajdonképpen már évek óta mondjuk, hogy hihetetlenül növekszik az adatok iránti igény, ami így is van, hiszen ebben a mai adatvezérelt világban ez elkerülhetetlen, és természetes is, hogy így van. De ugye egy ilyen járványhelyzet, egy világjárvány, tehát egy pandémia idején olyan mennyiségű és olyan frissességű információra van szüksége minden döntéshozónak, nem csak politikai, gazdasági, minden egyéb döntéshozónak, illetve hát még a utca emberének, tehát az embereknek is, ami hát valami óriási többletigényt jelentett még a korábbiakhoz képest is. Ugye ennek megvan az a előnye, hogy felhívta a figyelmet a hivatalos statisztika értékére és megbízhatóságára, hiszen mindenki hozzánk fordult elsődlegesen. Ha nem konkrétan járványügyi kérdés volt, akkor tulajdonképpen mindenki minden kérdéssel hozzánk fordult, hogy milyen adatot tudunk adni. A gazdaság, a társadalom, akár a közlekedés, a balesetek, minden kérdésben. És hát ez óriási felelősséget is ró nyilván a hivatalra, de hát mondjuk ez az a tipikus felelősség, ami 153 éve már a hivatali. Ugyanakkor a gyorsaságot igényelte. Ugye klasszikusan a hivatalos statisztika azért nem napra kész adatokat tud produkálni, hiszen megvan az ideje az adatok begyűjtésének, feldolgozásának.
És ez is változott most?
Mert ugye a gyorsaság az olyan mértékű igényé vált, hogy ahhoz, hogy a társadalmi hasznosságunkat be tudjuk tölteni, ahhoz kellett alternatív adatforrásokat keresnünk, és olyan módszereket, olyan technikai megoldásokat, amik szintén felgyorsították az adatelőállítási folyamatot. Mondjak egy példát. Tehát például találtunk, amire eddig nem volt szükség, tehát nem is kerestük, napi adatokat az önálló vállalkozók számáról, arról, hogy a működésüket hányan függesztik fel, és ezt naponta, erre van egy napi nyilvántartás, ezt megtaláltuk, tudtuk, hogy van, de szóval, hogy elkezdtük feldolgozni, és innentől kezdve naponta volt adatunk arról, hogy hány önálló vállalkozó szünetelteti a működését, illetve hányan függesztik fel a szüneteltetést, tehát állnak vissza munkába. Ezek rendkívül fontos kérdések, hiszen ugye az emberek megélhetéséről van szó, azoknak a vállalkozóknak a megélhetéséről, akik ebben érintettek. De hasonlóképpen heti adatokat kezdtünk el publikálni a demográfiai folyamatokról, születésekről, halálozásokról. Ugye halálozás az egy különlegesen izgalmas kérdés volt ebben az időszakban, izgalmasabb még, mint máskor. Ugyanúgy a házasságkötésekről, tehát egy csomó olyan felgyorsított adat közreadást tudtunk megvalósítani, amik innovatív megoldásokat igényeltek, ugyanakkor hát éreztük, hogy ezt a társadalmi igényt, illetve a döntéshozók igényét ezek iránt, az adatok iránt. Ugyanakkor a hivatal működésében ugye az adatgyűjtés az bár csökkenő mértékű, olyan értelemben, hogy más adminisztratív adatforrásokból egyre inkább állítunk elő statisztikákat, és ezzel elbillen a mérleg az adminisztratív források integrálása irányába, de hát azért adatgyűjtésünk még nagyon sok van, a lakosság körében is közvetlen adatgyűjtéseink.
És hát az is megváltozott, mert a kérdező biztos nem mehetett oda
egy csomó esetben így van.
Kikérdezni a szülőket, így a gyerekeket, van. Hogy mit csinálnak, mert hát valószínűleg égnek át volna a haja.
Égnek át volna a haja
a kérdezőnek is,
és a családnak is egész pontosan, tehát óvakodnunk kellett attól, hogy itt a vírus terjesszük. Úgyhogy itt is át kellett terelni a szokványos kérdezőbiztosos adatgyűjtéseket telefonra, internetes adat szolgáltatásra, stb.
És könnyebb vagy nehezebb dolguk volt így telefonon? Engem is volt, amikor felhívott egy kérdezőbiztos a fogyasztásról, az élelmiszervásárlásról, a családbevételéről kérdezett. De hát ugye más, hogyha személyesen találkozunk, az is, hogy elhiszem-e, hogy aki kérdező valóban egy hivatalos kérdezést, egy hivatalos felmérést végez. Szóval visszatérve az eredeti kérdések, könnyebb vagy nehezebb volt így?
Bizonyos értelemben könnyebb, bizonyos értelemben nehezebb. Ugye azoknál, akik nehezen elérhetők egyébként, mondjuk napközben nem érnek rá, dolgoznak, fiatal, városi népesség, őket általában nehéz elérni. Őket, hogyha tudtunk telefonszámot vagy e-mail címet találni, akkor könnyebben el tudtuk érni, és nem volt olyan nagyon nagy a megtagadás, hogy az értelmezhetetlen adatokat eredményezett volna. Ugyanakkor nagyon nehéz megtalálni a telefonszámokat és az e-mail címeket, erre vannak különböző adminisztratív források, ahonnan meg lehet szerezni, és most már van jogszabályi felhatalmazásunk is arra, hogy ezeket átvegyük, sőt a nagy mobil szolgáltatókkal is van olyan jogszabályi felhatalmazásunk és megállapodásunk, hogy a jövőben meg tudjuk kapni tőlük a telefonszámokat, semmi egyebet, csak a telefonszámát annak, aki egyébként beleesett a mintába. Tehát ilyen módon a jövőben is tudjuk hasznosítani, és ez azt hiszem egy fontos része ennek a pandémiás helyzetnek, hogy a így megtalált megoldásokat, tulajdonképpen amennyiben azok hatékonyabbak, mint korábbi megoldásaink, azokat tudjuk tovább értetni, és tudjuk a jövőben is alkalmazni.
Mennyire tudnak így reprezentatív felméréseket végezni, mert ugye nagyon sokaknak van mondjuk céges mobiljuk, vagy céges e-mail címük?
A céges e-mail címeket és a céges mobilokat nyilván nehezebben fogjuk tudni azonosítani, hogy az kié, viszont a mintavételi eljárásaink továbbra is a reprezentatív minták, azok továbbra is fenn fognak állni. Aki beleesik a mintába, annak a telefonszámát próbáljuk megszerezni. Ha nem sikerül, akkor persze hát elvetjük ezt a lehetőséget, és akkor onnantól megint jön az összeírós kérdezés.
Mi az, ami marad? Mi az, ami gyakorlatilag, mint jó gyakorlat most debütált, és úgy találják, hogy a következő években is fennmaradhat ez a módszer?
Mondjuk például az árak összeírásánál, ami ugye egy szintén az összeírók járják az országot, és kiválasztott, meghatározott üzletekben meghatározott áruknak az árát írják össze, és aztán ezt kell majd a fogyasztói árindex számításában használni. Ezeknél például az internetről előkeresett árak használata, ez jól működött, nem helyettesíti teljes mértékben még, de előbb-utóbb teljes mértékben is tudja majd helyettesíteni az összeírók által gyűjtött áraknak a rendszerét, de az internetről nagyon sok árat tudtunk begyűjteni, és ennek is keressük, illetve már részben megtaláltuk azokat a technikai megoldásait, hogy például a webes felület ne tekintse minket robotnak, hanem tudjunk sok adatot lekérdezni a webes felületről. Tehát vannak erre megoldások, jogszerű technikai megoldások, amiket szeretnénk minél inkább alkalmazni. Ugye ez gyorsítja az adatgyűjtést, azt nem tudom, hogy pontosítja-e, az nem pontosabb az adatgyűjtés, de mindenképpen gyorsabb, és olcsóbb. Tehát, hogy ez is egy fontos szempont, hogy minél hatékonyabb legyen a működés.
És mondjuk az adatközlés sűrűsége, az maradhat a mostani, pontosabban a múlt évi viszonylag felgyorsított, vagy most már nincs akkora szükség akár napi, akár heti, akár havi rendszeres adatközlésre?
Hát ugye ezt nehéz megmondani, mert itt áll a küszöbben a negyedik hullám, tehát nem tudjuk, hogy melyik nap robban be, és lesz megint szükség ugyanarra a tempóra. Viszont az is igaz, hogyha a felhasználók megismertek már egy adatközlési gyakoriságot, akkor arról nehezen mondanak le. Nem biztos, hogy mindig fogják használni a hetente azokat az adatokat, amiket ugye most kialakítottuk, ezt a bizonyos heti monitor című összeállítást, ami az interneten a KSH honlapján megtalálható, és minden héten frissül, illetve által szerint frissül, hogy hogy vannak friss adatok, de sok adat hetente frissül benne. Ez a heti monitor, ez nyilván meg fog maradni, mert ez egy nagyon népszerű forma lett, illetve nagyon informatív tulajdonképpen a mondhatni, hogy a társadalomgazdaság legalábbis leggyorsabban változó részeiről mindenképpen. Ezt fenn fogjuk tartani, és nyilván túl sok visszalépés nem nagyon lehet tenni. Tehát ez a felhasználók valamit megszoktak, akkor nyilván ezt igényelni fogják. Legfeljebb majd nem minden nap használják azt, amit naponta is használhatnának.
És hát a minap jelent meg a Magyarország 2020 című kiadvány. A járvány miatt van, amiben eltér ez a korábbiaktól, ez a kötet, illetve mióta adják ki egyáltalán ezt a gyűjteményt?
Ez a 27. éve adjuk ki ezt a kötetet, tehát ennek már komoly története van. Nem akkora, mint a statisztikai évkönyvnek, aminek több száz év fölötti története van, de azért a Magyarország adott év című kiadványnak 27 éve is egy figyelemre méltó történelem. Ugye ennek az volt az indítatása annak idején, és továbbra is betölti ezt a funkciót, hogy a törvényi kötelezettségünk, hogy az országgyűlést és a kormányt minden évben tájékoztassuk a gazdaság és a társadalom, illetve a környezet állapotáról. Ezt ezzel a kötettel tudjuk megtenni, persze minden adatunk nyilvános, tehát amúgy is folyamatos tájékoztatás zajlik, de ebben a kötetben egy ilyen összefoglalás van arról, hogy a társadalomgazdaság és a többi környezet hogyan alakult, és ezekről a folyamatokról egy ilyen összefoglaló beszámolót adunk. Ez a kötet ennek megfelelően ugye sok mindennel foglalkozik, semmivel sem nagy mélységben, hiszen nem is lehetne ilyen terjedelemben, és nem is célja a mély elemzés, ezt a különböző egyéb kiadványaink, illetve hát kutatók, stb. Más felhasználóknak a elemzései biztosítják a mélyebb elemzéseket. Ugyanakkor a mi kiadványunk azért mégis egy ilyen reprezentatív bemutatása az országnak.
És a koronavírus járvány miatt változtattak ezen?
A lényegén nem változtattunk. Annyiban változtattunk, hogy egyes esetekben, mint hogy az éves adatok, meg a kiadvány összeállítása azért eltart egy összeállítása, illetve a kiadvány összeállítása eltart egy ideig, tehát mire a kiadvány megjelent, vagy megjelenés előtt állt már, addigra már egy csomó 2021. évi konjunktúra adatunk is rendelkezésre állt, úgyhogy utaltunk a kiadványban arra, hogyha voltak valamilyen, hát általában ugye pozitív változások a 2020-as évhez képest. Úgyhogy ennyiben változott. Annyiban változott, hogy egyes olyan elemeket beemeltünk, amik korábban nem szerepeltek, vagy nem voltak igazán fontosak, vagy relevánsak, mondjuk a munkaerőpiaccal kapcsolatban, a távmunka, otthoni munkavégzés, ami hát ugye hihetetlenül megugrott a 2020-as évben, illetve még 21 tavaszán is. Ezeket beemeltük, hiszen ezek izgalmassá érdekessé váltak. Igazság szerint más országokban már korábban is, hiszen nem tudom, Hollandiában óriási volt eddig is, és most meg szinte teljes körűvé vált a távmunka lehetőség, de más európai országokban is lényegesen nagyobb szerepe volt, mint Magyarországon, nálunk nem, viszont ez az időszak megmutatta, hogy lehet távmunkában dolgozni, és nagyon sok munkáltató és munkavállaló számára azt is megmutatta, hogy ez adott esetben még hatékonyabb is tud lenni, mint a munkahelyen végzett munka. Tehát ezt például bemutattuk a kötetben, vagy olyan áramlásokat, amik eddig nem voltak a mi kiadványunkban legalábbis, nem volt jelentős, hogy a jelentősége. Munkaerőpiaci elemzésekben azért szerepeltek bőven ezek, hogy a foglalkoztatottból inaktívá, munkanélkülivé, hogy válnak az emberek, illetve tehát a státuszváltásokat a inaktívból munkanélkülivé vagy foglalkoztatottá válnak az emberek. Ezek nagyon érdekes kérdések voltak, különös tekintettel arra, hogy ugye a statisztikai definíció és a érzékelt valóság az nem mindig esik egybe, és mondjuk aki elvesztette a munkáját, az ő maga, meg hát a környezete is munkanélkülinek tekintette magát, holott definíció szerint mondjuk inaktívá vált, mert például nem tudott munkát keresni, mert ugye a lezárások miatt, korlátozások miatt erre nem volt lehetősége, tehát nagyon fontossá váltak ezek az áramlások, hogy melyik státuszból, milyen státuszba változik, vagy kerül az, aki a munkaerőpiachoz kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik. Úgyhogy ilyen jelenségeket is beemeltünk, de mondjuk alapvetően nem változott meg a kiadványnak a szerkezete.
A koronavírus járvány hogyan mutatkozott meg az adatokban? Mekkora változásokat regisztráltak?
Volt, amiben nagyon nagy változást regisztráltunk, ugye hát elég a turizmusra utalni, ami teljesen nyilvánvaló, hogy minden, ami a turizmussal kapcsolatos, az óriási változást jelentett. A szálláshelyszolgáltatás az hihetetlenül visszaesett, a repülőgépes utazások, de hát egyéb turista utak száma, résztvevők nagyon visszaesett. A vendéglátásban, tehát az éttermi szolgáltatásokban is nagyon nagy visszaesést találtunk, és azokban a személyes szolgáltatásokban, ahol ugye a személyközi találkozás az elkerülhetetlen, ezek a szépségipar, masszázs, stb. Tehát ezek a személyes szolgáltatásokban is nagyon nagy visszaesést láttunk. Ugye voltak időszakok, amikor minden visszaesett, tehát ugye a 2020 második negyedéve volt a mélypont igazán. Ugye az első negyedévet még nem érintette nálunk Magyarországon a válság, csak március 10-e, 15-e körül kezdődtek az igazi nagy bajok. Tehát az első negyedév még gazdasági növekedést hozott, a második negyedév volt a nagy visszaesés időszaka, és ebben az időszakban szinte minden visszaesett. Tehát itt tényleg az ipartól kezdve a különböző szolgáltatások, építőipar, tehát gyakorlatilag minden ágazat visszaesett. Méghozzá volt, ami nagyon jelentősen. Voltak olyan ágazatok, ami kevésbé, és ami a Magyarországon ugye a legkevésbé érzékeny a különböző ilyen sok hatásokra, az az infokom szektor, tehát az információ, kommunikáció. Sőt, hát ez a pandémiás helyzet, ez még fel is lendítette az információ, kommunikáció szektort, hiszen mindenki áttért a különböző digitális eszközök használatára, a digitális kapcsolattartásra, a digitális oktatás, a távmunkában, home office-ban dolgozók is ugye különböző eszközökön tartották a kapcsolatot, illetve azokon dolgoztak a otthonról. Tehát ez a szektor, ez nagyon nagy fellendülést, ebben a szektorban nagyon nagy fellendülést tapasztaltunk végig az év folyamán, tehát nem csak a legrosszabb időszakban, hanem végig, és hát azóta is. Tehát ez az a szektor, amelyik valószínűleg a legnagyobb nyertese világszerte ennek a pandémiás helyzetnek. Ez mindig így van, tehát ez nyilvánvaló, hogy mindig vannak olyan ágazatok, amik profitálnak az adott helyzetből, és vannak olyanok, amik leginkább nem profitálnak, vagy leginkább visszaesnek az adott helyzetben. Ami viszont a 2021-es évet illeti, ugye itt már látunk nagyon sok mindent, tehát az első fél év már lezajló statisztikai értelemben, ugye, hiszen már a második negyedéves GDP adatunk is megvan, és hát ennek megfelelően a 2021-es időszak, eddig eltelt időszaknak a ágazati adatai is rendelkezésre állnak. Itt ugye azt látjuk, hogy a nagy tavalyi zuhanást, azt azért egy nagy fellendülés követi. Az első negyed évben még nem, ott még azért csökkenést láttunk, de a második negyed év az már nagyon nagy fellendülést hozott, ugye a GDP nyers adat szerint 17,9%-kal nőtt, hát ezért ez úgy óriási. Még hogyha azt nézzük, hogy persze borzasztó alacsony bázishoz képest, de ugye az előző negyed évhez képest is komolyan nőtt, és igazán a 2019 első fél évhez képest is már növekedés van, tehát hogy 1,2% a első fél év, az idei első fél év a 19 pandémia előtti első fél évhez képest.
A kiadvány történetében volt már hasonló jelenség, amikor ilyen jelentős változásokat akár a gazdaságban, társadalomban regisztráltak és mértek? Ugye mondta, hogy nagyjából 3 évtized, de hát abban benne volt mondjuk a 2008-2009-es válság is.
Abban benne volt a 2008-2009-es
pénzügyi válság. Ott volt hasonló hullámvasút?
Hát ugye az egy más jellegű válság volt, azért minden válságnak más a természete, ezért is nehéz következtetéseket átvinni az egyik válságról a másikra, vagy megoldásokat találni az előző válság tapasztalatai alapján. A 2008-2009-es válság ugye azért az egy fundamentális válság volt, és elhúzódó válság volt. Tehát Magyarországon is azt láttuk, hogy ugye 2000, nálunk már kicsit előbb elkezdődött a hanyatlás, vagy a lassulás, a növekedés lassulása, 2006 körül már elkezdődött. 2008-2009-2010 az még nagyon kényelmetlen volt, tehát ott még bőven érzékelhető volt. Ott volt ez a kicsi dupla V jellegű fellendülés, visszaesés, ugye 12-ben megint visszaesett, mondjuk, hogyha a GDP-t nézzük, akkor a GDP visszaesett, de azóta viszont töretlenül nőtt egészen a 2020-as pandémia beköszöntéig. De az elhúzódó válság, meg ennek a válságnak a természete azért nagyon más, hiszen itt most tényleg a járvány miatti korlátozások, és az egész világgazdaságot a járvány érintette, és a járvány miatti korlátozások érintették. Gondoljunk csak arra, hogy például egy nagyon hosszú ideig a külkereskedelem is gyakorlatilag leállt. Tehát nem volt közlekedés, nem volt szállítás, ugye leálltak a termelőüzemek világszerte, nem volt mit szállítani, tehát a külkereskedelem ezért is leállt. Akkor bizony, tehát ezek ilyen továbbgyűrűző hatások is voltak, ezeket még ma is időnként érezzük, hogyha hiányzik valamilyen mikrocsip, akkor az autógyártás is bajba van, és adott esetben le is áll rövidebb időszakra, mert annyira digitalizált ma már minden, hogy egy tajvani csipgyártó az befolyásolni tudja az egész világot.
És az önök számára jelentett bármi újat, újdonságot ez a helyzet? Mint statisztikusok, mint adatelemzők, mondjuk így volt, hogy rácsodálkoztak egyes adatokra? Mert hogy pont azért, mert ahogy átgyűrűzött egyik szektorból a másikba ez a helyzet, úgy igen jelentős változások történhettek.
Ugye hogy a szállítás és a külkereskedelem összefügg, tehát az összefüggések azok ismertek voltak. Itt valószínűleg az volt a megdöbbentő, hogy ennyire világméretűvé vált minden probléma, és ennyire hatalmas visszaesést tudott, és sőt átrendeződést tudott okozni világszerte. Ugye ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban nagyon nagy mértékben csökkent a gazdasági teljesítmény, és a világ többi részében kisebb mértékben. Tehát az a fajta átstrukturálódás, hogy az Európai Unió, mint gazdasági egység veszít a súlyából, a világ gazdasági súlyából, az folytatódott és erősödött, hiszen Kínában például csak lassult a gazdasági növekedés, nem esett vissza. Tehát ezek olyan jelenségek, amik olyan értelemben talán meglepetést okoznak, hogy az ember reméli, hogy az Európai Unió azért mégiscsak egy erős gazdasági közösség, és valahogy milyen módon talpon tud maradni. Hát talpon maradni éppen tudott, de borzasztó nagy áldozatok és borzasztó nagy visszaesések mellett tudott nagyjából talpon maradni, de veszített a világgazdasági súlyából. Ugye ezek olyan érdekes jelenségek, hiszen a mi gazdaságunk nagyon szorosan kötődik természetszerűleg az Európai Unió, illetve az Európai Unió több országához, hát elsősorban Németországhoz, de nem csak. És ilyen módon, ami ott zajlik, az mondhatnánk azt, hogy hatványozottan jelentkezik nálunk, de minden esetre nagyon súlyos formában tud nálunk is jelentkezni. Tehát ami az ő bajuk, az a mi bajunk, és mi ahhoz meg kicsik vagyunk, hogy a mi bajunk az nagy országok bajává váljon. De ez egy nagyon izgalmas folyamat ezt végignézni, hogy hogyan változnak ezek az arányok, hogyan változnak a súlypontok a világban.
Melyek a főbb adatok, amelyeket közölnek, melyek a főbb megállapítások? A pármondatos internetes összefoglalóban például a gazdaság teljesítményét, a turizmust, a népességfogyást, vagy mondjuk a gyermekvállalási kedvet emelik ki.
Az ajánlóban valóban ezek a kiemelt témák, ugyanakkor a kiadvány nyilván foglalkozik makrofolyamatokkal és ágazati folyamatokkal is. Ugye ez adja magát, hiszen ezek a fontos folyamatok az ország életében, illetve a társadalmi folyamatok egy jó részével is foglalkozik. A társadalmi folyamatoknál ott egy kicsit annyiban vagyunk nehezebb helyzetben, hogy a háztartások fogyasztásáról, jövedelméről, tehát nem a keresetekről, hanem a jövedelmekről, a szegénység, stb. Depriváltság kérdésekről nincsenek 2020-as adatok, az Európai Uniós standardnek megfelelően, ahogy készítjük, vagy zajlik az a felmérés, ott 2019-esek a legfrissebb adataink ilyenkor még csak, tehát mondjuk ott a pandémia hatását nem tudjuk, vagy hát egyáltalán a hazai járványügyi hatásokat nem tudjuk mérni. De hát nyilván a gazdaság folyamataiban, illetve a népesedési folyamatokban ott folyamatosan állnak rendelkezésre a frissebbnél frissebb adatok, tehát ott be tudjuk mutatni ezt is. Ugye a makromutatók közül a GDP, hát ez a legizgalmasabb kérdés. Ugye a GDP 2020 első negyed évben, arról nem, talán említettünk a műsor első részében, nem is csökkent, sőt nőtt, és hát a következő időszakokban csökkent, és a második negyed év volt a nagy beszakadás, ha úgy tetszik, nem tetszik, de hát ha így mondhatom. Összességében 5,2%-kal csökkent a GDP, tehát mondjuk egy viszonylag jelentős csökkenés volt. Viszont ami ennél fontosabb, hogy 2021-ben már túlhaladtuk a 19-est, ugye erről is beszéltünk a műsor első felében. Tehát ugye ez a bizonyos hibernálás, úgy mondtam valamikor, és nekem nagyon megtetszett ez a kifejezés, hogy 2020-ban inkább hibernált a gazdaság, és nem egy klasszikus válságot éltünk át. A hibernálás azért lezajlott, felébredtünk, és minden bizonnyal, ha csak nem lesz valami nagyon váratlan folyamat ugye a járvány tekintetében, akkor azért talpra állunk, illetve már meg is történt, tehát ez a kilábalás azért mégiscsak egy gyorsan zajló folyamat. Különösen ahhoz képest, amitől féltünk, vagy hát amire számíthattunk a tavalyi év negatív hatásai miatt. Tehát a GDP az egyik ilyen, és hát ami az ipar, az nálunk mindig fontos, ez az ipar teljesítménye, az a GDP-nek is egy fontos hányadát adja, nagyjából olyan 26-28%-át, tehát hogyha az iparra komolyabb baj van, akkor az mindenképpen érződik a GDP-ben. Az iparban is egy hát nagyon nagy visszaesés volt a tavalyi évben, viszont pont azt látjuk, hogy a fellendülés nagyon gyors, és a 2021 első fél évében, ugye a nagyon alacsony bázisú 2020-as első fél évhez képest 19%-kal nőtt már az ipar, a 2019-hez képest is már 7,3%-kal, tehát azért itt egy nagyon komoly fellendülésnek vagyunk tanúi. Ezen belül a feldolgozóipar, ami ugye az iparnak egy nagyon fontos ágazata, illetve nagyon nagy hányadát kitevő ágazata, 20%-nál is többet nőtt az előző év, tehát a járványos évnek az első fél évéhez képest, és 7,6%-kal meghaladta már a 19. év első fél évet. Tehát vannak ilyen ágazatok, amiknél nagyon nagy visszaesés volt, és nyilván akkor a kilábolásnál is egy nagyon nagy növekedés van, de ami sokkal látványosabb, vagy nem is sokkal biztatóbb, hogy már a 19-es évhez képest is egy nagyon nagy növekedést láthatunk. Vannak olyan ágazatok, ahol ilyen a kereskedelem is, ahol a 2019-hez képest is már egy nagyon nagy növekedést látunk. És hát vannak olyan ágazatok, mint a turizmus, tehát a klasszikusan a szolgáltató ágazatok, és azon belül a turizmus, vagy a turizmushoz valamilyen módon köthető vendéglátás. Még a kereskedelem egy része is, de azt már kompenzálta, úgy látom, a belső fogyasztás. De a turizmushoz kapcsolódó ágazatoknál, vagy a lágaknál, ott azért még mindig baj van, ott a 19-es szintet még messze nem sikerült visszahozni, sőt, hát azon még jóval az alatt vagyunk, mit tudom én, a szálláshely szolgáltatásnál, ugye nagyjából a szállodák, panziók, ilyen típusú szolgáltatások, ott még mindig egy 33%-kal kisebb, mint 19-ben volt. Hiába van most a mostani ugye járványhely szempontból turizmusnak kedvezőbb helyzet, azért az még mindig csak a belföldi turizmust jelenti, Ugye tavaly leállt a teljes belföldi és nemzetközi turizmus, kivéve nyáron azt a rövid időszakot, amikor a belföldi turizmus mégiscsak tudott működni, de hát azóta pedig a nemzetközi turizmus még mindig nem állt fel. Valamennyire elindult, de hát még messze nem azon a szinten. Mondjuk érdekes, hogy ugye ez az információ-kommunikáció szektor, ez nagyon gyorsan létre tudta hozni azokat a platformokat, amik kiváltották a nemzetközi utazásoknak egy jó részét, hiszen a konferencia turizmus, a nemzetközi értekezletek, azok a turizmusnak egy elég nagy hányadát jelentik, és mint úgy minden átterelődött a virtuális platformokra, én azt hiszem, hogy ez nem is fog olyan mértékben visszalendülni a korábbi szintre. Csak hogy a magam szakmáját nézem, a statisztika egy rendkívül nemzetközi szakma, a tudománya is, meg a hivatalos statisztikának a tevékenységei is nagyon sok megbeszélést, értekezletet, összehangolást, egyeztetést, tenderek kialakítását igényli, és ez zajlott is, hát most már nagyon régen, tehát amióta van hivatalos statisztika, legalább 150 éve már ez így zajlik. És ugye az elmúlt most már másfél évben gyakorlatilag egyáltalán nem volt nemzetközi személyes találkozó, minden átterelődött a virtuális térre, és amit most tervezünk, mondjuk most őszre, vagy akár jövő évre is, azok mind hibrid konferenciák, vagy hibrid találkozók lesznek, tehát lesz lehetőség, amennyiben a járványhelyzet engedi, hogy személyesen találkozunk, de mindenütt ott lesz a virtuális találkozás lehetősége is, felkészülve arra egyrészt, hogy mégse lehet találkozni, másrészt pedig hát sokkal olcsóbb, kényelmesebb, időt takarítunk meg. Bizonyos értelemben hatékonyabb, mert igaz ugyan, hogy a személyes találkozásoknak megvan egy többlethozadéka, nem csak a szakmai, hanem egy sokkal mélyebb, intenzívebb kapcsolatot lehet úgy kialakítani, sokkal inkább meg lehet bizonyos dolgokat beszélni személyesen egy kávé mellett, mint amit ugye a virtuális térben gondol az ember elmondani, de ezzel együtt ezek a találkozók biztos, hogy sokkal ritkábbak lesznek a jövőben, mint most. Amellett sokkal inkluzívabbak, úgy szoktuk mondani, tehát, hogy olyanok is részt tudnak venni mondjuk egy nagyobb konferencián, akik még fiatalok, kevésbé magas beosztásúak, tehát az a munkáltatójuk még nem szán rá annyi pénzt, hogy részt vegyenek az ilyen konferenciákon, viszont a virtuális térben részt tudnak venni, és ez egy óriási előny.
Mérés szempontjából más, nehezebb volt az év, mint a korábbiak? Nehezebb, hatalmas, nagy, jelentős kétszámjegyű változásokat mérni, és nem egy szektorban, és nem egy területen, hanem többen, mint néhány tizedes?
Nem, én azt gondolom, hogy ez nem szempont. Tehát amikor nagyon nagy a változás, akkor a mérés technikája, hát ugye kivéve azt, hogy bizonyos méréseket, ugye személyes kérdezéseket nem vissza kellett szorítani egy időre, de egyébként a mérés az adottság, tehát az, hogy mik az adatforrásaink, keresünk folyamatosan új adatforrásokat, tehát nyilván ahhoz arra kell bizonyos innováció, meg technikai fejlesztés a hivatalon belül, de tulajdonképpen a mérésnek a technikája viszonylag folyamatos. Tehát más eredmény jön ki, de nem nehezebb vagy könnyebb mérni akkor, hogyha kisebb a változás. A figyelem sokkal kisebb, hogyha kicsi a változás. Tehát azokban az időszakokban, amikor éveken keresztül alig változik valami, vagy nagyon egyenletesen, nagyon simán látszanak a görbéken, vagy szinte egyenesek a görbék is, de minden esetre nincsenek nagy fluktuációk, nincsenek nagy külső hatások, akkor a figyelem sokkal kevesebb. Nem a miénk, hanem a felhasználók figyelme sokkal kisebb, mert hiszen mindenki egy ilyen nyugodt mederben éli az életét és hozza a döntéseit. Amikor nagyok a változások, nyilván a felhasználóknak az igényei nagyobbak, tehát nem a mérés, hanem az alig nehezebbé, hogy ezt a rengeteg adatigényt kielégíteni. Ugye speciális lekérdezéseket kérnek, speciális adatkombinációkat kérnek, illetve olyan ilyen adattudományt igénylő dolgokat, amik ugye a statisztika klasszikusan rendezett adatállományokból rakja össze az adatait. A világban, ugye manapság már a rendezetlen adatállományok, tehát ez a big data jelenség, rendezetlen adatállományoknak iszonyatos tömege áll rendelkezésre. Azokat megfigyelni, azokból legyűjteni adatokat, azoknak a működését, viselkedését figyelni, és tulajdonképpen nem várt jelenségekre, vagy nem várt összefüggésekre rálelni ebben az adattömegben, az az igazán izgalmas, amire hát azért még csak korlátozottan vagyunk képesek, mert nyilván egy nemzeti hivatalnak a erőforrásai azért nem olyanok, mint mondjuk egy nagy, nem akarok ugye neveket mondani, de ilyen nagy adattal foglalkozó cégeknek, vagy szolgáltatóknak, de minden esetre az egy nagyon izgalmas dolog, hogy olyan összefüggéseket keresni, amiket eddig nem ismertünk, és ezeket az adathalmazokat olyan módon az adattudomány eszközeivel, olyan módon mondjam úgy, hogy macerálni, hogy kijöjjenek belőle összefüggések, de ez egy nagyon pici része még csak a munkánknak, hiszen nem erre vagyunk egyelőre felkészülve.
És digitalizáció szempontjából 2020 a KSH részére, a hivatal részéről hozott jelentős változást?
Hát annyiban hozott jelentős változást, hogy meg kellett teremtenünk az otthon dolgozás feltételeit, amik ugye bizonyos munkavállalóinknak, bizonyos csoportjánál ez már tavaly is szükséges volt, de sokkal inkább idén, amikor a közigazgatásban is rendelte a kormány az otthoni munkavégzést, ugye a harmadik hullámnak a legrosszabb időszakában, és hát ugye ez azt is jelentette, hogy ugyan mi fel vagyunk készülve arra, hogy ezt a lehetőséget biztosítsuk, de azért az mindig azt jelenti, hogy haza kell vinni eszközöket, meg kell teremteni mindenki számára, mert ugye az idén tavasszal azért gyakorlatilag a teljes közigazgatás számára meg kell teremteni azokat az eszköz lehetőségeket is, hogy legyen otthon olyan eszköze, amin biztonságos környezetben, hiszen a mi esetünkben ez valószínűleg a közigazgatás sok szervezeténél, de hát a statisztikában feltétlenül rengeteg bizalmas és védendő adattal dolgozunk, tehát nyilván azokat a biztonságos csatornákat, biztonságos platformokat, biztonságos felületeket kellett megteremteni, hogy ezt a munkát otthonról lehessen végezni. Emellett ugye a telefonos kérdezésnek is bizonyos digitalizációs fejlesztései voltak, illetve hát most már nagyon régen az összeíróink azok nem papíron, tehát papírkérdőívet már nem használunk, hanem csak most már tabletten írnak össze, tehát az egy másik kérdés, hogy a népszámlálás miatt beszerzett tableteket, ugye a népszámlálást el kellett halasztani, arról még nem is beszéltünk, de annak a céljára beszerzett tableteket, azokat most a többi összeírásban már tudjuk használni.
Akkor mielőtt a 2020 kiadványról beszélünk, akkor röviden a népszámlálásról. Hogy változik, mi változik, illetve mire lehet számítani?
Ugye a 2021. évi népszámlálás, amit európai jogszabály, európai rendelet ír elő, hogy 2021-ben kell minden EU-s országban megtartani, ez több országban elhalasztódott. Egyrészt a 2020 éven belül, az év második felére, de egy csomó helyen akkor sem nagyon tudták megtartani, 2021-re halasztódott több országban is. Nálunk ugye itt a speciális adottságként jelentkezett, hogy 21 tavaszán választások vannak, választásokkal egy időben népszámlálást nyilván nem lehet tartani, tehát az nagyon üti egymást kölcsönösen a kettő. Úgyhogy nem lehetett, tehát így maradt azt, hogy 21 őszére halasztottuk. Ugye nyáron megint csak nem lehet, mert az emberek nincsenek otthon, pont az iskola kezdéskor megint nem lehet, mert az egy nagyon nehéz időszak sokaknak, tehát hogy 2022. októberére halasztottuk a népszámlálást, illetve halasztotta a kormány a népszámlálást. Ez az összeírás szempontjából egy nagyon jó időszak. Mondjuk nekünk nem volt már szükségünk ennyi időre a felkészüléshez, mert még 2020 májusára készültünk, és simán meg tudtuk volna akkor csinálni, de hát akkor nyilván a járvány miatt teljesen lehetetlenné vált. Úgyhogy még időben elhalasztottuk. Így módon bizonyos nehézségeket azért okozott, mert ugye egy csomó szerződést kellett módosítani, felbontani, oda-vissza partnerekkel új megállapodásokat kötni egy másfél évvel később időszakra, ami azért elég távoli még. Viszont annyi előnye volt, hogy a már beszerzett tableteket akkor tudjuk használni az összeírásainknál. Mondjuk az más kérdés, hogy 36 000 tabletet nem használunk addig, hiszen nem annyi összeírónk van. De minden esetre a tabletek utának is várják, hogy a népszámlálást megvalósítsuk. Közben az agrárcenzus is lezajlott ugye 2020-ban, a speciál pont a 2020-as járványos évben zajlott le. Ott is fel tudtuk használni a tableteket, tehát mondjuk volt ennek sok előnye. És hát azok az informatikai fejlesztések, amik a népszámlálás miatt szükségesek, azoknak egy része megvalósult, már egy részét el kellett halasztani, mert hát hiszen nem volt rá olyan hirtelen szükség, akkor azt most egy későbbi időszakban, ugye ez költségvetés átstruktúrálást is jelentett, tehát évek közötti átcsoportosítást, hiszen a népszámlálás költségvetése az egy külön van a hivatal egyéb költségvetésétől. Tehát itt nagyon sok adminisztratív nehézséget okozott, szakmai nehézséget igazán nem csak.
És az adatok összehasonlíthatóságában lesz különbség? Mert hát ugye több idő telik el, és hát nem véletlenül. Nem vannak meghatározva van ezek az időszakok.
Ugye olyan szempontból minden eset mindenképpen hiányzik, hogy azért 10 év a mai világban, és már az előző 10 évhez képest is mai világban, az borzasztó sok. Tehát
és ez
nagyon
majdnem 20%-os
minden változik.
Csúszás.
És ez egy komoly csúszás, igen. Ez hiányoznak a friss adatok. Az egészen biztos, hogy hiányoznak a friss adatok. Ugyanakkor, hát ez van, tehát ezen nem lehet segíteni. Visszaszámolni lehet. Tehát ugye a népszámláláskor, a 21-es, most már 22-es népszámláláskor nagyon sok olyan nyilvántartást, állami nyilvántartást használunk fel, amiket korábban nem vagy alig használtunk fel, pont azért, hogy arra is felkészüljünk, hogy ez legyen az utolsó összeíráson alapuló népszámlálás, hiszen a világban ma már nagyon-nagyon-nagyon sok adat áll rendelkezésre a népességről, amik a népszámlálási adatkörökbe tartoznak, és a cél az, hogy ezeket olyan módon integráljuk részben egymással, részben a népszámlálási kérdőív adataival, hogy messze menőkig felhasználjuk ezeket az adatokat, és egyben megteremtsük annak a lehetőséget, hogy a jövőben évente tudjunk népszámlálási jellegű adatokat adni teljes körre, a teljes országra, minden területi részlettel együtt, településenként, stb. Tehát ez egy óriási lépés a statisztika fejlődésében, fejlesztésében, és hát ugye ezzel a jövőben ki lehet váltani a népszámlálásokat, vagy legalábbis nagyon nagy részt ki lehet váltani a népszámlálást. Szinte csak azokra az adatkörökre kell majd kérdéseket feltenni, amik nem szerepelnek nyilvántartásban, mondjuk a vallás, vagy a fogyatékosság, vagy egészségi állapot, vagy nemzetiség. Tehát amire nincsen nyilvántartás, azt majd kérdezni kell a jövőben is, de minden egyébre, tehát a iskolázottságtól kezdve a foglalkozási mutatók, minden egyébre meg lesznek a nyilvántartási adatok, és évente egyébként az Európai Uniónak évente is kell majd népszámlálási típusú adatokat szolgáltatni 2023-tól.
És visszatérve 2020-ra, illetve a kiadványra, miként alakult Magyarország népessége 2020-ban?
2020-ban úgy alakult, hogy 2021. január 1-ére, tehát a 2020. év lezárása után 9.731.000-re csökkent az ország népessége. Ugyanez ez egy folyamatos csökkenés. Itt 1981 volt az első olyan év, amikor csökkent a népesség, ami ugye azt jelenti, hogy a halálozások száma meghaladta a születések számát. Ez egy tulajdonképpen drámai történet, ha úgy tetszik, mert nincs még egy olyan ország, legalábbis a fejlett világban, nem tudok olyan országról, de máshonnan sem, azt hiszem, ahol ilyen hosszú, tartós, folyamatos és viszonylag jelentős népességcsökkenés legyen. Azóta, mióta ugye nálunk 81-be kezdődött, azért van most már néhány ország, ahol szintén évek óta csökken a népesség, de nem olyan régen, mint nálunk. Ugye ez azt jelenti, hogy a megszülető új generációk folyamatosan kisebb létszámúak, mint az előzőek voltak. Ez most tényleg csak az utóbbi néhány évben fordult elő, hogy növekedett a népesség, az születések száma. Ugye ez a tavalyi évben a születések száma még növekedett az előző évhez képest, a halálozások száma értelemszerűen ugye a járvány miatt nagyon jelentősen megnövekedett, és ennek megfelelően, mint hogy a halálozások száma lényegesen erősebben növekedett, mint a születéseké, nagyobb volt a természetes fogyás, tehát a kettőnek az egyenlege nagyobb volt, nagyobb volt a negatívum, mint korábban. Ez a hosszú idő óta a legnagyobb természetes csökkenés volt, és ugye a magyar népességfejlődést az jellemezte az utóbbi években, hogy a bevándorlások, kivándorlások egyenlege tompította a természetes csökkenést. Ez a tavalyi évben gyakorlatilag már nem tudott megvalósulni, hiszen a nemzetközi mozgások, tehát a munkavállalás vagy egyéb céljából történő kibeköltözések is korlátozva voltak. Tehát a tavalyi évben gyakorlatilag kicsit nem egészen, de lényegében a természetes csökkenésnek megfelelő csökkenés volt. Ugye ez egy érdekes folyamat, mert miközben a születések száma a kicsit emelkedik mindig, tehát amikor egy 5-6%-kal emelkedett tavaly, eközben a termékenység, tehát az egy nő által átlagosan szült gyermekek száma, az lényegesen nagyobb mértékben nőtt, mert ugye ez a tartós népességcsökkenés és a folyamatosan belépő új generáció kisebb létszáma, korábbinál előzőeknél kisebb létszáma, ez azt is jelenti, hogy a szülőképes korban levő nők száma is csökken folyamatosan, és nagy mértékben. Úgyhogy most ott tartunk, hogy ha még csökkenni is tud a születések száma úgy, hogy közben a termékenység növekszik, mert hogy olyan mértékben csökken a szülőképes korú nők száma, hogy tulajdonképpen itt a családpolitikai intézkedések hatásosak, azt látszik, hogy hatásosak, a termékenységet tudják növelni, a születések számát meg vagy mérsékeltebben tudják növelni, mint a termékenységet, vagy alig, vagy még olyan is van, mondom, hogy visszaeshet esetleg a születések száma annak ellenére, hogy a termékenység növekszik. Tehát ez egy, mondhatnám, hogy paradox, de voltak éppen teljesen logikus folyamat. Úgyhogy itt a családpolitikának ilyen heroikus küzdelmet kell folytatnia, mert valóban fontos, hogy minél több gyerek szülessen, és nem csak azért fontos, mert a gyermek áldás meg fontos, meg a családok szempontjából fontos, meg a gazdaság szempontjából fontos, hanem azért is, mert például a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát nagy mértékben befolyásolja, hogy mekkora a folyamatosan munkaerőpiacra lépő új generációknak a létszáma. De nem csak a nyugdíjrendszer, hanem általában az idősödő társadalmat, már pedig a magyar társadalom viszonylag gyorsan növekszik, vagyis az idősek aránya gyorsan növekszik. Az idősödő társadalomban nem csak a munkaerőpiaci és nyugdíjjal kapcsolatos, hanem hát a személyes kapcsolatokkal összefüggő interakciók is azért nagyon sajátosan alakulnak.
A műsor utolsó egy percében egy rövid értékelést a várható élettartamról. Ugye most egy 1981 óta több mint 30 éve fennálló, majdnem 40 éve fennálló tendenciáról beszélt. A várható élettartam és a különbségek azok hogy változtak Budapest és vidék között?
A várható élettartam egy sajátos dolog, ugye az általában mutatja az egészségi állapotot, mutatja a szociális helyzetet, nagyon sok mindent sűrít egybe a várható élettartam. Tavaly év, 93 óta folyamatosan növekedett a várható élettartam, előtte azért nagyon nem, sőt, sokáig romlott a várható élettartam, ennek különböző okai vannak, de most nem fér bele a műsoridőbe. A 93 óta növekedett, a tavalyi évben viszont csökkent, mind a férfiaké, mind a nőké. És ugye az egészségben várható élettartam is csökkent a tavalyi év folyamán, ez is teljesen érthető okokból. Tavaly a nők egészségben töltött várható élettartama 63 év volt, a férfiaké 61, mindig alacsonyabb a férfiaké, ugye a várható is, meg az egészségben várható is. Ennél azért 12 éve magasabb a születéskor várható átlagos élettartam, ugye ez azt mutatja, hogy nagyjából 12 évet töltünk betegen. Általában inkább időskorban, de azért ez az egész élet folyamán betegen töltött időket adja össze ez a mutató. A várható élettartam tekintetében Európában rossz helyen állunk, rosszul szereplünk. Az európai átlagnál a nők élettartama 2,3, a férfiaké 3,5 évvel alacsonyabb. Tehát ez egy jelentős különbség. Hozzá kell tenni, hogy a várható élettartamban a volt szocialista országok mindegyike rosszul szerepel Európában, kivéve Szlovéniát, és kisebb mértékben Csehország szerepel rosszul, de a többi közép-kelet-európai ország mindegyikben lényegesen alacsonyabb a várható élettartam, mint a EU átlag, vagy a pláne, mint a legfejlettebb, ilyen szempontból legmagasabb mutatót mutató országoké.
Köszönöm, hogy itt volt. Az Aréna mai vendége Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Sipos Ildikó és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!